Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hasonló csatát vívunk a közös civilizációnk jövője érdekében, a zsidó-keresztény a nyugati civilizáció érdekében. Ezt hangsúlyozta Benjamin Netanyahu az Orbán Viktorral közösen tartott budapesti tájékoztatón. Izrael állam miniszterelnöke kijelentette, ezt a civilizációt jelenleg a radikális iszlám támadja, amelyet a Közel-Keleten egyetlen állam Irán támogat meghajtó motorként. Eltiporjuk ezt az iráni terrortengelyt, amely nem csak bennünket, hanem Európát is keményen támadott, fogalmazott a politikus. Hangsúlyozva, a magyar miniszterelnök megérti, hogy ez egy közös erőfeszítés értékeink, érdekeink, illetve a közös biztonságunk érdekében. Benjamin Netanyahu hajnalban érkezett Budapestre, hogy tárgyalásokat folytasson Orbán Viktorral. Ő feleségével, Léva Janikóval fogadta az izraeli küldöttséget. Sólyog Tamás köztársasági elnök a Sándor palotában fogadta a Magyarországon hivatalos látogatáson tartózkodó Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt. A találkozón a felek áttekintették a kétoldalú kapcsolatok helyzetét, a jövőbeni lehetőségeket, valamint az aktuális nemzetközi kihívásokat. Egyetértettek a biztonsággal, a nemzeti szuverenitással és a nemzeti identitással kapcsolatban. Sólyog Tamás szerint kiemelten fontos, hogy a Magyarországon élő zsidó közösségek biztonságban érezhetik magukat. A kormány arról döntött, hogy kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból, közölte Gulyás Gergely délelőtt az MT-vel. A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, a felmondási eljárást az alkotmányos és a nemzetközi jogi kereteknek megfelelően kezdeményezik. A Nemzetközi Büntetőbíróság egy tiszteletreméltó kezdeményezés volt, ugyanakkor az elmúlt időszakban azt látni, hogy politikai testületté vált, tette hozzá. Arról beszélve, erre a Benjamin Netanyahu izraeli kormány felleni vádemelés a legszomorúbb példa. Kifejtette, hogy a bíróság tevékenysége kapcsán komoly aggályok merültek fel nemzetközileg is az elmúlt időszakban. Annak az Egyesült Államok, Kína és Törökország soha nem volt tagja, valamint az USA kongresszusa is arról döntött, hogy kétpárti támogatással szankcionálni kívánja a bírákat. A kormányhatározat értelmében Magyarország tehát felmondja a Nemzetközi Büntetőbíróság statútumát, valamint a bíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló 2002-ben New Yorkban elfogadott megállapodást. Röviden és tömören úgy fogalmaz, egyetértését fejezi ki a nemzetközi egyezmények felmondásával, és megbízza Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, hogy tegye meg a szükséges jognyilatkozatokat a kilépési folyamat megindításához. A kormány döntését Orbán Viktor miniszterelnök aláírása véglegesítette. Még idén vagy a jövő év elején megkezdi a termelést több piacvezető kínai óriás cég is, ami nagyban hozzájárul majd ahhoz, hogy 2025 az áttörésével legyen a magyar gazdaságban, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter leszögezte, a két ország együttműködéséből mind a két fél sokat profitál. A tárcvezető a Magyar-Kínai Gazdasági Vegyes Bizottság ülés előtt beszélt, illetve fogadta a Lingzhi kínai kereskedelmi miniszter helyettest. Szijjártó Péter hatalmas hibának nevezte, hogy az Európai Unió vámokat vetett ki a kínai elektromos autóiparral szemben, ez szerinte elszigetelődéshez vezetett. Továbbá arra is kitért, hogy az Európai Bizottság azzal is nagy hibát követett el, hogy nem tárgyalt az új amerikai adminisztrációval a vámügyi együttműködésről. Kína és az Európai Unió megállapodott abba, hogy a lehető leghamarabb folytatják az elektromos járművekre vonatkozó szubvenció ellenes vizsgálathoz kapcsolódó ármegállapodási tárgyalásokat, közölte a kínai kereskedelmi minisztérium. A tárca szóvivője Hoyan Tung hangsúlyozta, a döntés a kínai és uniós cégek közötti ipari és beruházási együttműködés stabil alapjainak megteremtését szolgálja. Néhány héten belül elérhetővé válik a jedlikányos energetikai program keretében az a nagyjából 70 milliárd forint keretösszegű pályázati csomag, amely a geotermikus projekteket segíti, mondta az energetikáért felelős államtitkár. Steiner Attila szerint a lehetőségek célja, hogy hosszú távon minél több földgáz fogyasztását váltsák ki. Jelenleg a távfőszektor földgáz kitettsége rendkívül magas, több mint 70%-os, ennek 40-50%-ra csökkentése a kormány célja, csak ezzel több százmillió köbméter földgáz spórolhat meg az ország. 40 milliárd forintos biogáz és biometán előállítást támogató programot is indít a kormány, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Miskolcon a Vidék konferenciája című rendezvényen. Czepek Gábor hozzátette, a pályázat legfeljebb 65%-os támogatási intenzitású program lesz, melyhez már várják a véleményeket a szakmai szervezetektől. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél csak helyenként élénkül meg. A hőmérséklet péntek hajnalban 2 és 7 fok között, napközben 18-19 fok körül alakul. Érdemes lesz kihasználni a jó időt, ha van szabad idő, mert szombattól erős hidegfront érkezik. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink, a következő percekben a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola iskola rádiósait és Szent Reiné Miskolci Máriát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A mai hangoló a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskolában került felvételre, fogadjátok szeretettel! Elsőként 8. osztályos diákunkat kérdezem arról, hogy hogyan készült fel a központi felvételére, milyen órákon vett részt, miket gyakorolt, hogy sikeresen tudjon teljesíteni. Hogyan történt ez, Évike?
Nagyon sokat gyakoroltunk rá, nem csak az utolsó hétben, utolsó két hétben. Matekból és nyelvtanból írtunk, a matek az nagyon nehéz volt, de igazából arra is nagyon sokat gyakoroltunk, a nyelvtan az elég jól sikerült, és gondolom nekem jól sikerült, de Irénkenének hála nagyon jól betanította, és minden, ami benne volt, azt eltalálta, és meg tudtuk tanulni, és így könnyen ment mindnyájunknak.
Szeptembertől ugye heti rendszerességgel voltak ezek a felkészítő órák nektek matematika tantárgyból is, és magyar nyelv és irodalomból. Mi okozta a nehézséget? Az izgalom esetleg? Vagy maga az a közeg, hogy ezt így időre kellett teljesíteni? Mi az, ami nehezített titeket ebben, hogy teljesíteni tudjatok?
Az nehezített, hogy egyrészt 45 percünk volt arra, hogy teljesítsük a feladatot, és például a nyelvtanba írnunk kellett egy fogalmazást is, meg még ott volt a többi feladat, és azoknál elég sokat kellett gondolkozni. A matek az számolós is volt, meg voltak szögmérősek, és így nehezek voltak.
Hogyan választottál iskolákat? Hová szeretnél bekerülni?
Voltak még szeptember 1-én ilyen pályaválasztási előadások. Minden iskola ott volt, és tudtunk választani. Ott már segítették azt, hogy milyen irányban induljunk el. Én a Kossuth Zsuzsát jelöltem első helyre, rendészetet.
És mi az, ami miatt a Kossuth Zsuzsát, középiskolát választottad? Miért?
apukámnak a húga is oda járt, ő ápolónőin, meg a bátyám is járt, ő pedig a rendészetre, és mind a ketten mesélték nekem, hogy milyen jó suli, és hogy mindenre felkészítenek, hogy tényleg rendőr legyél, vagy épp ápolónő.
Most már azért túl vagy a központi felvételin, túl vagy már most ezekben a napokban a legnagyobb döntésen, hogy sorrendbe rakjad az általad választott iskolákat, és az utolsó 50 napban vagyunk, amit itt a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskolában töltesz. Mit viszel magaddal ebből az iskolából? Mi az, amire szívesen vissza fogsz emlékezni? Mik azok az értékek esetleg, amire úgy fogsz gondolni, hogy itt tanultad meg nálunk?
Nyilván voltak nekem is rossz élményeim, vagyis hát amiben én voltam a rossz, és ez bennem marad, amikor veszekedtek velem, hogy na aztról nem így kellett volna csinálni, hogy ez is bennem ragad, sok tanár eszembe fog jutni a szavairól. Nagyon sok élmény volt itt, amit átéltünk. A farsangok, nyáron a táborok, az ánkai tábor, arra mindig is vissza fogok emlékezni. Már sok osztályfőnököm volt, és mindegyikre vissza fogok emlékezni. Mindegyikkel volt élménye, mindegyik igen hit bennem, és mindegyik támogatott arra, hogy elérjem a célomat, és aki most van osztályfőnököm, már 5. óta ő kísér minket. Őt nagyon-nagyon szeretem, és sose fogom elfelejteni azokat az élményeket, azokat a szavakat, azokat a nevetéseket, amiket ő szokott, amiben megnevettet minket, szórakozunk vele, és meg elég jól tanítja. Az osztályfőnököm matematikát tanít nekünk. Az igazgatónén is nagyon megmarad majd bennem. Ő hittant is tanít nekünk, és nagyon jól elbeszélgetünk, jól megmondja a tananyagot, úgy, ahogy mi is szeretnénk. Ez a suli arra tanított meg, hogy lehet, hogy én is rosszul teljesítek valamiből, és hogy vannak tőlem jobb gyerekek, és sose alázzam meg magam, és sose nézzem le magamat, hogy én kevés vagyok ahhoz a gyerekhez, aki éppen jobb tanuló ebben, hiszen én is valamiben jobb vagy, értékesebb vagyok én is. Hiszen ő lehet, hogy abban jobb, én pedig ebben. Hát Isten, az pedig mindig velem van. Ő segítette főképpen ezt a központit, ugyanis igen, izgultam, meg féltem a szóbeli felvételiktől is, de erőt vettem magam, imádkoztam, és akkor minden ment magától.
A vallásosságodban, vagy az Isten kapcsolatodban segítette az, hogy katolikus iskolába jártál? Mert sokan, tudod, Évike, úgy gondolják, hogyha valaki katolikus iskolába jár, akkor vagy azt gondolja, hogy ilyen fanatikus katolikus, és akkor folyamatosan imádkozunk, és nagyon nagy a szigor, és minden nap a templomba vagyunk, és ott is órák hosszáig kell térdelni, hogy ez az a kép, amit kaptál a katolikus iskoláról, vagy mi a te tapasztalatod?
Igazából kicsi voltam, ugye, amikor ide kerültem, és akkor is hittem már benne, de itt ugye azt is segítették az Isten felé, hogy járjak az útján, hogy ami pont egy gyereknek fontos, amit egy gyereknek kell tudni, és akkor így egyre jobban érdekeltek történeteket, meséltek, hogy Jézus az ő korában mit tett, milyen csodákat, milyen betegeket mentett, és egyébként a templomos dologról az a véleményem, hogy itt nem, itt aki jár, aki ebbe az iskolába jelentkezik, aki katolikus iskolába jelentkezik, az azért jelentkezik ide, mert minden szülő a gyerekét erre akarja hivatni, hogy higgyen az Úrban. És szerintem ez egy jó kötelesség, hogyha valaki katolikus suliba jár, hiszen akkor nem a rossz dolgokban nő fel, hanem abban, amiben tényleg kell, és akkor mi is most itt vagyunk a továbbtanulásként, és szerintem vannak olyan emberek, és minden iskolában vannak, sőt olyan csapatok, bandák, akikben rosszak vannak. És mi meg, ugye ez az iskola, ez megtanított arra, hogy te hogyan tudj ellenállni azoknak, hogy ne kerülj be még véletlen se abba. Te is lehet, hogy rosszat fogsz elkövetni, hiszen mi emberek vagyunk, bűnben élünk, de ez az iskola megnevelt arra, hogy ne. Mégis tudjuk magunkat óvni a rossztól.
Hát nagy feladat a keresztény nevelés, és nagy feladat számunkra katolikus iskolában tanító nevelőknek arra, felkészíteni titeket, ami a mai világban vár rátok, azok a kihívások, azok a nehézségek, és nyilván, hogy nekünk az a célunk, hogy ti boldog emberek legyetek, olyan keresztény felnőttek, akiknek erős a hitük, és talán olyan, mint a szikla, hogy bármi történik is, akkor is tudjad azt, hogy Isten veled van. Hát csak annyit kérdezek még így az interjú végén, hogy érzed-e ezt, hogy van olyan erős hited, hogy ki tudj tartani még a legnehezebbnek tűnő helyzetekben is, ami rád vár?
Igen, van, és tisztában vagyok vele, hogy az élet az maga az, hogy küzdenem kell azon, hogy végigmenjek a célomig, nekem is még rengeteg felvételim lesz, hogy tényleg rendőr lehessek, és igenis ki fogok tartani, mert az Úr velem van, és hogyha elesek, vagy hát nyilván el fogok esni, de akkor is azt fogja mondani az Úr, hogy állj fel, mert te többre vagy képes, és fel fogok állni.
Köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk.
Veled a kőfalon is átugrom, a legnagyobb hegyeket is megmászom, bárhol járok, követlek, az Istenemnek nevezlek. Mitől a világ fél, én attól nem félek, mert bízom benned, velem van. Erős kezel nem hagy.
Az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt, megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak.
Hangoló, a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsora.
És akkor most térjünk át olyan témákra, amik még itt az iskolában ebben a pár hónapban történtek, és hát a kisebbek számára, akik most itt ülnek velem, az ötödikesek, hál' Istennek most már idén a tornateremben tudtuk megrendezni a farsangot. Hogyan éltétek meg ezt a farsangnak a pillanatait, mi volt a program, miből állt a rendezvény, és majd a végén szeretném megkérdezni, hogy hogy éreztétek magatokat.
Nagyon jó volt, mi fel is léptünk a barátaimmal, az nagyon jó volt, sokat próbáltunk, táncolni is tudtunk, büfé is volt, hát nagyon jó volt az egész.
És mit adtatok elő? Minden osztály fellépett? Vagy jelmezverseny volt? Hogyan képzeljük el?
Jelmezverseny is volt, és minden osztály fellépett. Tánccal, bemutatóval, és a jelmezek is nagyon jók voltak, amiket a kicsik vettek fel.
Tehát akkor nagyon színvonalas jelmezverseny lehetett. Ti mit táncoltatok? Melyik számra táncoltatok, vagy mit adtatok elő?
Mi olyan táncot táncoltunk, hogy az a cím, hogy Manipula.
Ti találtátok ki a koreográfiát, vagy segített benne valaki?
Mi találtuk ki a koreográfiát, segített benne a táncnár Máté bács egy kicsit, de mi találtuk ki a nagy részét, a mozdulatokat mi találtuk ki.
Ti felléptetek nyolcadikosok ezen a rendezvényen?
Igen, mi is felléptünk, és ebbe a fellépésben én voltam, aki kitalálta a táncot. Mi lenéztük az internetről a táncokat, és összetettünk elég sok koreográfiát, és akkor így kihoztuk nekünk, a fő téma ugyanígy a rendőrökkel volt, ugyanis az az egyik, hát mi is vagyunk egy lányok, és akkor ők is szeretnének rendőrnek tanulni, és akkor így összehoztuk, hogy én meg egy másik lány voltunk a rendőrök, meg volt kettő rab, és akkor mi is rabbá váltunk, és a végén meg visszatértünk rendőrként, ahogy így táncoltunk.
Mi volt a legnehezebb a gyakorlásban? Mi nehezítette meg a felkészülést?
Az, hogy mindnyájan betanuljuk ugyanazt a táncot, amit én elképzeltem, a ruha is elég nehéz volt beszerezni, a zenét is nehéz volt összevágni.
De sikerült úgy, hogy elő tudtátok adni, és nagy tapsot kaptatok minden bizonnyal. És nektek mi volt az, amiért megéri egy ilyen táncot betanulni? Hogy értékelitek? Mi az, ami motivál arra, hogy jövőre is újra fellépjetek?
Hogy büszkék lehetünk magunkra, képviseltük az osztályt és az iskolát is, hogy lefotóztak, levideóztak minket, feltették a közösségi médiába, és tudtuk mutatni, hogy a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskolában ilyen is van, hogy mi táncolunk, előadjuk magunkat.
És megmutathatjátok a tehetségeteket. Azt szeretném megkérdezni, hogy és a pedagógusok hogyan vesznek részt ezeken az alkalmakon? Ők mit csinálnak ilyenkor? Gondolom felügyelik ezt a rendezvényt, vagy esetleg őket is más oldalukról is megismeritek?
Felügyelnek minket, de néha ők is ezért, mert megkérjük őket, akkor ők is táncolnak velünk, vagy ők vannak a büfébe is, meg minden, és nagyon jó velük is, mert nem mindig csak tanítanak, hanem az ilyen rendezvényen táncolunk velük, beszélgetünk velük, és akkor nem csak a tanításról szól az egész.
Mert mikor mondunk valami viccesek, akkor ők is mondanak valami vicceset, vagy nevetnek rajta.
Neked miért jó meglátni, Évi, a tanároknak, pedagógusoknak ezt az arcát, hogy ők is itt vannak veletek? Te ebben nőttél fel, neked ez már úgy mondom, hogy normális, hogy ez meg van szokva, hogy a tanárnénikkel táncolsz, beszélgetsz, hogy jól érzed magad velük, vagy esetleg együtt pizzáztok, vagy sütisztek a büfében. Milyen érzés így velük lenni?
Nagyon jó érzés, hát most már egy nyolcadik végére elég rossz visszagondolni, hogy már ennek vége van. A tanárok azok nem csak tanítanak minket, hanem inkább azon is vannak, hogy ha valami problémád van, akkor mondják, hogy gyere oda, és én segítek, és megbeszélhetjük, ugyanis ők a második anyukáink, és ők vannak velünk, hát már 8 éve ők vannak velünk a fél napban, és hogyha valami gond van, vagy bántanak, akkor, vagy éppen otthon valami gond van, akkor segítenek nekünk, és megoldjuk a problémáinkat. Tehát nem csak a tanuláson vannak a mi tanárjaink, hanem hogy nekünk is jó legyen, és nehogy úgy üljünk be a padba tanulni, hogy jaj, otthon meg mi van, hanem jó kedvel ülünk be. úgyhogy nekem is nagyon jó volt. Sokat nevettünk a tanárnénikkel is, elég sok élmény maradt bennem.
És utána következett március 15-e a nemzeti ünnepünk. Úgy tudom, hogy nagyon-nagyon-nagyon színvonalas műsorral készültetek. Tudnátok egy picit bővebben beszélni erről?
Nagyon sokat próbáltunk. Ida néni és Máté bácsi mindig, amikor eltáncoltuk és megcsináltuk és jók voltunk, akkor mindig megleptek minket valamivel, sütivel, innivalóval vagy valamivel, és büszkék voltunk magunkra, hogy megcsináltuk, felléptünk, kimertünk állni a többiek elé, és megtanultuk a szöveget is.
Aha, akkor ez egy irodalmi és egy táncos műsor volt, amit a nemzeti ünnepen adtatok elő. Hol adtátok elő? Milyen közönségek előtt?
A tornateremben adtuk elő, az osztályunk előtt, az egész iskola előtt előadtuk, és a községi rendezvényen is felléptünk. Megtapsoltak minket, jó érzés volt, hogy tapsolnak minket, büszkék voltunk magunkra.
Több osztályból szerepeltetek ebben a táncos irodalmi műsorban. Úgy emlékszem, hogy alsó tagozatos kisdiákokkal együtt táncoltatok nyilván a magyar nemzet életéről, és Petőfi, illetve a 48-as márciusi ifjaknak a gondolataik, a követeléseik, és nyilván azok a versek hangzottak el, amire ilyenkor megemlékezünk, és azokkal a mozdulatokkal és dalokkal pedig még inkább kifejezhettétek azt, hogy mennyire büszkék vagyunk arra, hogy mi magyarok vagyunk. Nektek mi az, ami legjobban tetszett, és ami megérintett titeket a felkészülés során, amit nagyon-nagyon szívesen táncoltál, vagy szavaltál? Mi az?
A lányokkal Ida néni kialakított egy olyat, hogy a lányok táncoltak, az B-s és az A-s lányok, az ötödikesek, az nagyon jó volt, nagyon sokat próbáltunk, és Ida néni is mondta, hogy nagyon büszke ránk, mert ezt felléptünk, és nagyon jól táncoltunk, megtanultuk, Máté bácsi segített, ő találta ki a mozdulatokat, és nagyon jó volt.
Akkor neked is tetszett?
Igen, nagyon tetszett, mindenkinek tetszett.
Neked, Szinti, melyik dal tetszett a legjobban? Melyik volt az, amire legszívesebben vártad már, hogy eljöjjön a műsornak az a része, hogy azt megmutathasd, vagy eljátszhasd?
Hát szerintem a magyar vagyok, mert ott a 5. B-s és az 5. A-s lányok így együtt táncoltak, és ez tényleg nagyon jó volt, meg szépen is nézett ki.
Milyen ruhákban voltatok?
Be volt vonva a hajunk, fekete nadrág, fehér pólóba voltunk, a kicsiknek pedig szoknyába voltak, és
a derekukra kötöttek egy ilyen piros-fehér-zöld szalagot.
Milyen érzés volt ekkor káli iskolásnak lenni?
Izgultunk. Nagyon izgultunk, mindenki izgult, de jó volt, amikor már láttuk, hogy tapsoltak, akkor megnyugodtunk már, és amikor vége volt ennek az egésznek, kimentünk, megeleltük egymást, hogy megcsináltuk, és ezen Ida néni is mondta, hogy nagyon büszke ránk, mert megcsináltuk, felmertünk lépni az osztály előtt, az egész iskola előtt felléptünk.
És hát neves politikusok is láthatták ezt az előadást, és a falu vezetősége, több polgármester is részt vett a községi rendezvényen, és úgy tudom, hogy annyira nagyon tetszett ez az előadás, hogy más városba is meghívtak titeket, hogy adjátok elő. Hát én is szívből gratulálok nektek a sok munkához, és ez is bizonyítja, hogy a sok-sok munka és áldozat megéri, hiszen utána olyan gyümölcsöt lehet learatni, amivel tényleg elkápráztathattok mindenkit, aki részese lehet, vagy láthatja ezt a bravúros teljesítményt. Most már nagy bőjt van, hamarosan tavaszi szünet lesz, és még a lelki nap van előttünk, a nagybőjti lelki nap, ami most ebben az évben április 11-én lesz. A szalézi nővérek fognak eljönni hozzánk, és akkor velük fogunk készülni a kereszténység legnagyobb ünnepére, Jézus halálára és feltámadására. És még mielőtt ugye ez elkövetkezik, még van egy rendezvény, amiről szeretném, ha mesélnétek a hallgatóknak, ez pedig nem más, mint a teremtett világnak a dicsérete, mégpedig a víz világnapja alkalmából, Azt gondolom, hogy arra nagyon készült az egész iskola közössége. Hogyan?
A tanárok beírták a csoportokba, és mondták, hogy holnap kékszínű ruhát viseljünk. Másnap mindenki kékszínű ruhában jött, pólóban. Az a lényeg, hogy mindenkin kékszín volt, és az udvaron beálltunk, és kiraktuk a H2O-t, amiről nagyon szép kép készült rólunk. Az egész iskola rajta volt. Készítettünk a Vízvilág napjára egy kiállítást, amin mindegyik osztály, és legalább az alsósok készítettek földgömböt, vízi állatokat is készítettek, minden, ami a vízzel kapcsolatos, ami vízhez kapcsolódik.
Mit gondolsz, hogy mi a mondani valója ezeknek a megmozdulásoknak? Mire kell nektek nagyon odafigyelni? Mi a legfontosabb érték?
Hát, hogy ne szennyezzük a vizet, a légkört. Becsüljük meg, hogy minden nap vehetünk levegőt, tisztát. Vannak olyanok, akik ugyan már a kórházba fekszenek, és lehet, hogy ők is erre szorulnak, úgyhogy tegyünk értük, hogy ők se feküdhessenek ott, hanem ők is itt a szabadban játszassanak.
Köszönöm szépen a gondolataitokat, hogy megosztottátok velem. Kívánunk minden kedves hallgatónak Isten áldásában gazdag húsvétot és áldott készületet még ezekben a napokban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola iskola rádiós műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kúnya Éva.
A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya és a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia hívei a bűn és erény mindennapi megtapasztalásáról és következményeiről beszélgetnek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a Miskolci stúdióból, a Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportjának tagjaival. Ferenc pápa néhány héttel vagy hónappal ezelőtt beszélt az egyik katekézisében arról, hogy hogyan működnek a világban a bűnök és az erények, hogy mi az, ami rombol, és mi az, ami épít, és azt hiszem, hogy aktuális a téma, és talán jó lenne erről egy picit közösen is gondolkodni, elmélkedni, és úgy megvizsgálni azt, hogy tulajdonképpen mi is a bűn, és mi is az erény, hiszen hogyha a mai világot nézzük, különböző média felületeket használunk, legyenek közösségi oldalak, nyomtatott sajtó, tévéműsorok, rádiós beszélgetések, sőt, ugye egyéni személyes beszélgetések, találkozások, családon belül, családon kívül, munkahelyen, emberi közösségekben, akkor nagyon sokszor megjelenik az ítélet, mint olyan, hogy pálcát törnek valaki feje fölött, és kimondják az életére, a viselkedésére, a cselekedeteire azt, hogy ez bűnös, el kell ítélni, meg kell torolni a bűnét, aztán bosszút kell állni, amilyen a mosdó, olyan a törölköző elven, vagy utánam az özönvíz elven, sok ilyen magyar közmondásunk tükrözi azt a vágyat, hogy mi emberi ésszel és emberi erőlködéssel tegyünk igazságot ebben a világban, bűnösök és igazak között. És nagyon sokszor ez meg is történik, amiben közrejátszik a éppen aktuális hatalmaknak az összecsapása, aztán a gazdasági tényezők, aztán az emberi gyengeségek, aztán a sok-sok rossz tapasztalat, vagy olyan tényező, ami az életünket talán más irányba tereli, ahogy azt elterveztük emberileg. És ilyenkor jön az az érzés bennünk, hogy tegyünk igazságot a világban, mondjuk meg, hogy mit, hogyan kell csinálni, legyünk ítélő bírók és ember, valamint társadalom, vagy kisközösség, nagyközösség fölött is mondjuk ki az ítéletet, hogy hogyan és mind kellene a dolgokat cselekedni, hogy azok jók legyenek. Ferenc pápa sokszor óvaint bennünket a mindentudás bűnétől, és éppen ezért tartott erről korábban katekézis sorozatot is, hogy mik a bűnök és mik az erények, és hogyan tudjuk a szívünket megőrizni ebben a világban. A bibliai igét, amelyet Ferenc pápa az első ilyen katekézisen választott, Márk evangéliumának a 7. fejezetéből vette, és a következőképpen szólt ez a bibliai idézet. Jézus akkor magához szólította a népet, és így szólt: hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg. Kívülről semmi sem kerülhet be az emberbe, ami beszennyezhetni, hanem ami belőle származik, azt teszi az embert tisztátalanná. Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, erkölcstelenség, lopás vagy gyilkosság. És az első bűn, ugye a Teremtés könyvében olvasható, amikor bemutatja a Biblia, hogy hogyan vált az első ember engedetlenné Istennel szemben, és azt látjuk, hogy onnantól kezdve gyűrűzik tovább az emberiség történelmén ez az ellentmondás, ellenszegülés, engedetlenség, és tulajdonképpen erről szól ez a beszélgetés is, hogy kicsit megvizsgáljuk itt közösen, hogy tulajdonképpen hogyan is állunk mi ezekkel a gondolatokkal, mi a tapasztalatunk a saját életünkben azon a területen, ahol mozgunk, működünk, megfordulunk. És akkor rögtön hozzátok fordulnék, és akkor vágjunk bele ebbe az érdekes és szerintem azért bonyolult és hosszú témába, hogy szerintetek több bűn van-e a világban most, mint régen? Ez az első kérdésem, és hogyha igen, miért igen, ha nem pedig miért gondoljátok azt, hogy nem? Bűnösebb ez a világ a 21. század, mint akár a 20., a 19., a 18., vagy az első?
Szerintem, tehát a korábbi, régebbi korokban is azért voltak nyilván bűnök, és csak másmilyen, más volt az elvárás, más volt a társadalmi helyzet, de azt gondolom, hogy jelen pillanatban bűnösebb a világ, mert rengeteg olyan dolgot kínál a földi lét, akár technika szempontjából, de a földi lét kínálja, és ugye az Isten kínálata emellett eltörpül, de nyilván nem nekünk, hogy szerintem igenis több a bűn. Tehát a gyenge ember az, aki mi mindannyian azok vagyunk, de akik nem ismerik Istent, akkor így mondom, ők nagy valószínűséggel hamarabb elcsábulnak ezekre a földi lét adta, akár technikai, akár bármilyen más dolgok felé. Nagyon-nagyon előtérbe került a külsőség, előtérbe kerültek azok a dolgok, amikkel a pénzt lehet megszerezni. Tehát a pénz így szépen lassan bekúszott szerintem az emberek életébe, gondolataiba, és minden ahhoz kapcsolódó dolog megnövekedett, és egyre több lett az azt megszerző eszközöknek a lehetősége. És éppen ezért ezek az eszközök váltak fontossá az emberek számára. Nem vonzó már a lelki lét, hanem az azonnali segítség kapás, tehát hogy rögtön megkapják az emberek azt, amit akarnak, és ezért fordulnak ezoterikus és egyéb más dolgok felé, mert abban ott van az ő elképzelésük, azt ők alakíthatják nagy részt ki, ők mondják, ugye gyakran használják azt a szót, hogy teremtő, tehát én teremtek, stb. És én teremtem meg magamnak a pénzt, én teremtek ezt, azt, tehát saját magukat helyezik középpontban. Ez talán régebben kevésbé volt, meg én úgy gondolom.
Szerintem az egyik legnagyobb probléma, ugye, hogy felgyorsult a világ. És ebben a felgyorsult világban mindenki azonnal már is akar eredményeket elérni. Ez pedig szerintem a lelki életben pont nem működik. Tehát, hogyha nem fordítunk időt rá, energiát, nem teszünk ebbe munkát, akkor annak nyilván nem lesz eredménye. És a mai társadalom pedig azt sugallja, hogy most rögtön már is azonnal kell eredmény. Ez nyilván ellentmondásos, és nagyon sokan, akik nem elég kitartóak esetleg, akkor feladhatják, vagy el sem kezdik. És ez nehéz. Tehát ami nehézség, az nem nem feltétlenül jelent mostanában előnyt az emberek szemében, hogy valamire áldozni kell, vagy valamiért energiát kell befektetni. És a másik az, hogy rengeteg információ áll rendelkezésünkre, és ezeket ugye nem azon keresztül, nem a Jóisten szemén keresztül szűrjük, vagy legalábbis nagyon sok mindent nem azon keresztül szűrünk, és nagyon gyorsan eljuthat egy-egy emberhez a kísértés, vagy akár a bűnre való csábítás, mint jelenség, és ez is nagy probléma, hogyha valaki ezzel nincs felvértezve.
Igen, azt hiszem, hogy amit Kriszta is mondott, talán ezzel kapcsolódik itt össze, hogy igen, csak hogy jobban kibontsuk ezeket, hogy igazából itt nem arról van szó, hogy a vallásos emberek ugye tökéletesebbek, ami el is hangzott, hanem arról, hogy ez a védekező eszközök tárháza kisebb, ugye? Tehát ez olyan, mint amikor valaki csatába indul, és akkor az egyik ember az ugye páncéllal, pajzsal, karddal, minden eszközzel felszerelt, a másik pedig, ha el tudnánk ezt így képileg valahogy képzelni, vagy megfogalmazni, mint hogyha semmi nélkül egy rövid nadrágba és egy rövid ujjú pólóba berohanna a csatába, igazából is semmilyen felszerelés nem áll a rendelkezésére, csak egy csákú vagy egy sapka, ami éppen a nap ellen védi őt maximum, de egyébre nem jó. Hát tulajdonképpen nagyjából így képzelhetjük ezt, ami elhangzott, hogy nem mindegy az, hogy hogyan értelmezzük a világot, és a világban ránk leselkedő ugye veszélyeket, kihívásokat. És ugye ebből kapcsolódik a következő kérdésem, hogy ez a sok bűn lehetőség, vagy ez a sok bűn, vagy ez a sok kísértés, mondjuk még kezdjük az elejét, hogy a kísértés az nem bűn. Ugye azt mondja a teológia, hogy a kísértés önmagában az még nem bűn, de ez a sok bűnre való csábítás, ez a sok kísértés, mennyire hat az emberekre, mennyire hat az emberi gondolkodásra? Hogy látjuk, hogy mennyire befolyásolja például a személyiségnek az alakulását? Ugye azért ti mind a ketten, ugye meg én magam is, tehát más közegben mozgunk, más az életünknek, a munkánknak egy kicsit a célja, és más helyen is zajlik az életünk nagy része. Nyilván vannak közös pontok, és ebben kellene nekünk megkeresnünk azt, hogy hogyan is áll ugye ez a dolog fent, tehát hogy hogyan befolyásolja a bűn, a kísértés, a csábítás, a bűnre való csábítás, ugye az emberi személyiséget, a személyiség alakulását, vagy úgy egyáltalán a jelent és a jövőt.
Én hogy az elején is említettem, tehát hogy a pénz az, ami körül forognak az emberek, és ugye, ahogy Timi mondta, hogy felgyorsult a világ, tehát gyakorlatilag ugyanarról beszéltünk igazából, de én azt gondolom, hogy pont ez az, ami nagyon-nagyon átalakítja a személyiséget, hiszen azon emberek, akik nincs lehetőségük megismerni Istent, vagy nem ismerik annyira Istent, azok nem tudnak máshogy gondolkodni. Tehát egyszerűen a pénz lesz a központ, mert a biztonságot keresi mindenki, pontosabban az Istent, csak ugye nem tudják megfogalmazni. És ezáltal igazából a pénz lesz a fontos, és annak a megszerzésén változatlanul lesz, mondta, sátánnak ez egy nagyon nagy fegyvere, hogy biztosítsuk be magunkat itt a földön, és igenis a személyiség változik, hiszen nem lesz empatikus az emberettől. Azt gondolom, hogy kevésbé fogja átérezni a másik ember problémáját, mert mindig az én lesz a fontos. Csak is én leszek a fontos, csak az én jólétem, csak én, és annak, hogy ez meglegyen, és nem baj, hogy egyébként belefulladok esetleg a pénzbe, vagy egyik napról a másikra elvesztem az egészségemet, és a pénzzel nem tudok mit kezdeni, mindegy. Látok egy szenvedő embert, inkább maradjon meg nekem az a pénz, ne tudjak vele mit kezdeni, de nem adok, mert hiszen nekem biztonságra van szükségem. Tehát én azt gondolom, hogy rengeteg bűnt és rengeteg kísértést hordoz ez az egész. Rengeteg bűnre való lehetőséget, tehát bűn elkövetési lehetőséget hordoz ez az egész, de hogyha valaki ismeri az Istent, akkor annak inkább kísértés. És akkor, hogyha tényleg, mert hogy mondtad, hogy kevesebb lett a fegyver, vagy én azt gondolom, hogy nem kevesebb, hanem ha ismerjük Istent, akkor ez egy hatalmas fegyver, az ő ismerete, meg az imádság. Tehát ez akármi jöhet, akkor mi meg tudunk állni, hogyha a belevetett bizalommal élünk. Tehát, hogy én azt gondolom, nem kevesebb, inkább az, hogy esetleg a kísértés lett picit erősebb, és ugye a sátán kihasználja azt, hogy az emberek igazából nem ismerik Istent, nem akarják ismerni Istent a kényelem és egyéb dolgok miatt.
Viszont szerintem pont ebben rejlik az, hogy óriási lehetőség van a kezünkben. Tehát, hogyha mi azt fel tudjuk ismerni, hogy ez kísértés, akkor onnantól kezdve, és a Szentlélek jól működik bennünk, akkor onnantól szerintem ez egy óriási kegyelem, hogy valaki ezt tudatosítja magában, hogy igen, álljak meg, most engem valóban egy kísértés ér, és kezdjek el imádkozni, hogy mi történhetett. Gondoljam végig, hogy mi az, ami nem jó, mert ugye nyilván az ember akkor is kap kísértést, amikor nem jó az Isten kapcsolata. Ez most én a gyakorló vallásosokra értem. Nyilván teljesen más az, aki egyáltalán nem hisz, vagy nem jutott el még addig a vallás a gyakorlásában, vagy a hit életében. Mert nehéz. Egyébként nagyon nehéz, és érdekes, hogy én nem, még mielőtt mélyebben kezdtem foglalkozni a hitemmel, akkor én nagyon sokáig ilyen pingponglabda módjára jártam mindig így a lelki tükörre, hogy most ez kísértés, ez már bűn, tehát hogy nagyon nehéz volt, és ez is szerintem egy óriási sátánnak egy nagy-nagy munkája, hogy bizonytalanságba tartsa még akár a hívő lelket is, hogy most kísértés, vagy már bűnt követsz el. És mindig persze nyilván ő a bűn felé próbálja terelni ott az egyenleget, de ekkor kell elkezdeni erősen imádkozni. Úgyhogy szerintem ebben is lehet még nagyon sok munka.
Hát igen, tehát én is ezt mondtam, tehát, hogy a hívő embernek ezek a dolgok csak kísértés szinten állnak meg igazából, de hogy igen, le lehet győzni, hogy de szerintem minden embert érnek kísértések, minden hívő embert is kell, hogy érjenek kísértések, mert hogyha nem, akkor azt jelenti, hogy a hitnek nem azon az útján járunk, amire éppen szükségünk, vagy amit a jó Isten elképzel. Tehát szerintem az igenis jó, ha egy hívő ember életében kísértések vannak, de mi, én ezt már mondtam szerintem előző adásokban többször, hogy egy teljesen más világban vagyunk. Tehát ez egy más dimenzió Isten élni. Ezt most nem gőgből mondom, vagy nem úgy mondom, hogy fú, nekünk sokkal, hogy mondjam, könnyebb, mi sokkal többek vagyunk, amit mondtál, egyáltalán nem, hanem az tény, hogy egy olyan kincs van a kezünkben, a lelkünkben, ami egyébként minden emberben ugye ott van, a jó Isten maga, csak hát azt gondolom, hogy a kegyelem az folyamatosan árad, és egyszer csak meg kell nyitni a szívünket, és bejön, és akkor mondjuk van egy ember, aki zárt szívvel élt addig, megnyitja a szívét, és szinte azonnal árad bele a kegyelem. De én azt gondolom, hogy örüljünk annak, ha vannak keresztény emberként, hívő emberként kísértéseink, mert azt jelenti, hogy jó úton járunk.
Azt mondták, hogy jön már a nyár. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél. Homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyez. Oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás. Oda menni, esélyt adni, elengedni minden lépni, amiben hittél, az már nem a tét. Hogy lehetne bekötözni azt a sebet, ami szíveden ég. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél. Homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetné. És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás.
most térjünk rá egy picit a környezetünkre, hogy ugye Timi, te főként felnőttek között vagy, ugye sok területén az életednek, meg persze a családban ott vannak a gyerekek is, meg úgy a család, mint olyan. Kriszta pedig ugye a napjai nagy részében ugye diákok között van, meg én is sokat vagyok felnőttek, és diákok között is, én az ötvözet vagyok, ugye itt a kettő között. Hogy látjátok a bűnöknek, ugye, hát azért nyilván most nem megyünk itt bele részletekbe persze, de alapvetően tehát azt látjuk, hogy a fiatalok, persze az idősek is ki lehetnek téve a kísértés veszélyének, és hát nyilván az ördög nem alszik, ahogy szokták mondani, és hát életünk végéig próbál eltéríteni az Isten szeretetétől, akár időskorban is megpróbálkozhatna még egy utolsó próbát akkor, hogy hát, ha el tudom téríteni az Istentől. De azért a fiataloknak, ami el is hangzott, rengeteg lehetősége van arra, hogy meg se találják az Istent, nehogy eltérjenek tőle, hanem meg se találják az Istent. Hogy látod, most akkor kezdjük itt a diákokkal, hogy mondjuk a ti diákkorotok azért akkor még egy vallásosabb világ volt, vagy sokkal vallásosabb világ, és a mostani diákoknak a gondolkodásmódját mennyire befolyásolja a bűn, vagy a kísértés, vagy ez a rengeteg bűnre való csábítás, és nagyon sokszor a súlyos bűnökben való élet, hiszen már ez diákkorban is mondhatjuk, hogy vannak fiatalok, akik nagyon súlyos bűnöket követnek el.
Hát azt gondolom, hogy alapvetően a szeretet hiány, ugye Isten maga a szeretetet, keresik a szeretetet, az igazi őszinte szeretetet, és ugye nem találják, hiszen nagyon sok családban nincs, amit ugye az elején is említettünk, hogy miért, tehát hogy mi a fontos, sajnos nem a lelki dolgok. Éppen ezért ugye mindent elkövetnek azért, hogy ezt a szeretetet megszerezzék valamilyen úton, módon. Van, aki úgy, hogy elkövet ugye szexuális jellegű bűnöket, hogy azt gondolja, ha odaadja magát valakinek, akkor attól az az övé lesz, és majd szeretni fogja. Akkor a kábítószertől kezdve bármit, keresnek egy olyan állapotot, egy olyan tudatmódosító szert, olyan állapotot hoz létre, amiben ő esetleg gondtalanul él. És hogyha igazán megkapnák a szeretetet, hogyha igazán szeretetben tudnának élni, akkor nagy valószínűséggel nem kellene keresniük ezt az állapotot, mert minden nehézséget le tudnának ezzel győzni. Tehát a nehézség nem lenne nehézség, hiszen ott a szeretet, ott vannak azok az emberek, akik segítenek. Alapjába véve eszméletlen, hogy mennyit változott a világ, és az, hogy évről évre mennyit változnak a diákok, és ezt ők maguk is észreveszik, hogy az előző években mennyire másak a korábban ballagottak hozzájuk képest, illetve az alattuk járó évfolyamokon a gyerekek mennyire mások, hogy nem gondolkodnak, és ők is panaszkodnak arra, hogy nem figyelnek oda a másikra, semmi nem számít, csak az, hogy nekik jó legyen. Tehát egy nagyon éncentrikus világban élünk, egy olyan világban, ahol mindenki azt gondolja, legalábbis a diákok nagy része, hogy ő neki jogai vannak, és ő mindent megtett a másikkal csak azért, hogy neki jó legyen.
Hát azt gondolom, hogy azt kérdezted, hogy a gyerekkorunkhoz képest én, ahogy visszaemlékszem, tehát nyilván én ugye nem vallásos közegben nevelkedtem fel, de arra emlékszem, hogy azért az egymás iránti tisztelet, tehát az alapvető olyan emberi értékek megvoltak mindenki irányában, amit ma nem tapasztalok meg. Tehát így még felnőttek között sem. És ez nagyon szomorú szerintem. Tehát mi gyerekeknek természetes volt, hogy köszönünk például a felnőtteknek. Tehát ugye az alapvető tiszteletet megadjuk a másiknak, manapság inkább fellöknek, mint hogy köszönjenek például egyesek, de még a felnőttek között is sajnos. Tehát, hogy kicsit nyilván tudom, fel van gyorsulva a világ, erről beszéltünk az előbb is, de hogy régen azért odafigyeltek az emberek a másikra, ismerték is a másikat, ráadásul mondjuk aki az közvetlen szomszédokat is akár, ami most már hiányzik, mert nagyon kevés idő van erre, hogy megismerjük, vagy kevés időt fordítunk erre, hogy megismerjük a mellettünk, vagy alattunk, felettünk lakókat, például egy társasházban. A gyerekeknek pedig pont azért van szerintem óriási problémájuk, mert nagyon kevés idő jut rájuk. Tehát a szülők sokat dolgoznak, önmagukkal is el vannak foglalva, nagyon kevés idő marad arra, hogy igazából a gyerekekkel foglalkozzanak, és ebből adódik, amit Kriszta is mond, hogy ilyenkor nyilván a gyerek pedig a szeretet hiányát próbálja valahonnan összeszedni. Ha nincs meg az alapja, akkor pedig sajnos minden más onnan, mint ahonnan kellene, mint a jó Istentől.
Ja, persze, ez fontos hozzátenni, hogy most nyilván ez a műsor nem arról szól, hogy mi kritizáljuk a szülőket, meg a gyerekeket, hanem itt úgy beszélgetünk, Timi, mint szülő, mint három gyermekes édesanyja, aztán Kriszta, mint pedagógus, meg én, mint lelki pásztor és tanár, és sok helyen megfordulok, és amiket ugye ők is elmondtak külön-külön a saját életükből, ugye én magam is, mint pap is tapasztalom. Tehát annak ellenére, hogy ugye azért mondjuk egyházközségi szinten azért hála Istennek sok szeretetet és sok odafigyelést is kapunk, de azért nyilván
máshol is megfordulunk sok helyen, és azért én magam is látom és tapasztalom ezeket az elváltozásokat, és nagyon sokszor beszélgetünk erről, nem kritikusként, hanem aggódóként. Igazából is azt hiszem, hogy mindhárman így ülünk itt a stúdióban, akár Timi, mint három gyerekes édesanyja, akár Kriszta, mint pedagógus, osztályfőnök, tanár, akár én, mint lelkipásztor, hogy látjuk azokat, akiket ránk bíznak, és ha megnézzük azt, hogy hány gyerekkel, hány felnőttel találkozunk nap, mint nap, akkor a kritikát felülmúlja inkább az aggódás, hogy hogy lesz tovább, mit fogok tudni ezeknek a gyerekeknek tanítani, mint pedagógus, hogyan tudom nevelni őket, mint szülő. Tehát sok-sok kérdés adódik, és igazából mi is a hétköznapjainkból veszük ezeket a példákat. És most azért is fontos ez a műsor, hogy megnézzük azt, hogy a hit hogyan segít egy mai embernek ahhoz, hogy az élete megváltozzon, és ne menjen tönkre. És itt erről van szó. És hogyha visszatérünk egy kicsit a világunkra, akkor még tovább boncolva egy kicsit ezt a témát, hogy hogyan formálódik azoknak a diákoknak, vagy felnőtteknek a személyisége, akik például hívők, és azoknak, akik nem hívők. Tehát, hogy van-e különbség azok között a diákok, vagy felnőttek között, akik hisznek Istenben, és próbálnak vallásosan élni, vagy akik egyáltalán nem, vagy nem is ismerik Istent és az ő tanítását?
Ki lehet szúrni már a tömegből azokat a gyerekeket, bármelyik őtük, vagy bárkit behívunk az utcáról, kiszúrja azokat a gyerekeket, akik hívők az iskolában. Tehát teljesen más a megjelenésük. Van egy olyan fényük egyébként az arcuknak, de komolyan, tehát amikor szembe jönnek velem, hogy az a ragyogás, az isteni ragyogás, tehát meg lehet bennük találni az Istent. És sajnos nem is nehéz, és nem, hát nem sajnos, de nem nehéz a mai világban, hiszen az összes többi gyerek szinte majdnem mindegy forma. Tehát egyforma a kisugárzása, egyforma az öltözködése, minden egyforma, kijön a gyerek a teremből egyszer, majd kijön még egyszer, és akkor hívjuk, hogy ez egy másik gyerek, mert igazából ugyanúgy néz ki. Hát ők ugye az életükben Isten nélkül nagyon nehezen fognak formálódni, mert nem kapják meg azt a szeretetet, tehát nagyon sokan torzulnak, én azt gondolom. Azok, akik megkapják és hívők, azok próbálnak minél több jót tenni, mert sok mindent felismernek, tehát nekik más a látásuk, mások a lelki szemeik nyitva vannak, mint azoknak a gyerekeknek, akik nem azok. Köztük is van olyan természetesen, akinek igen, de én azt gondolom, hogy sokkal nehezebb életük van, és sokkal nehezebben küzdenek meg bármivel, nehezebben alakul ki a személyiségük, az, ami ennek Isten látni akarja őket.
Hát szerintem nehéz dolga van annak, aki egy többségében nem hívő közösségben van. És ehhez kell egy lelki érettség, és az, hogy fel tudja vállalni azt, hogy már pedig ő keresztény hívő ember. Fel tudja vállalni az értékeit, és azt szerint tud élni. Tehát ez a mindennapokban egy, főleg én a saját gyerekeimmel látom, nyilván mindegyikőjük különböző személyiség, különböző adottságokkal, de mindannyiuknak megvan a maga kis harca a kis életében emiatt.
Azt hiszem, hogy ugye ezek a példák segítenek bennünket egy kicsit. Most egy kicsit nézzük meg a felnőttek világát, hogy vajon hogyan befolyásolja a bűn negatív irányba a felnőttek világát, az emberi kapcsolatokat, akár mint családtag, vagy munkatárs, vagy szomszéd, hogy rontott-e a bűn ezekben a kapcsolatokban, vagy belerondított-e a bűn ezekbe az emberi kapcsolatokba szerintetek?
Szerintem bele mindenféleképpen. Én mondjuk a magam példáját nézve, amikor azért, mert én beleszülettem a vallásosságba, és ezt szándékosan mondom így, azért át kellett esni jó pár megtérő folyamaton igazából. És amikor ugye egyre közelebb kerültem Istenhez, és egyre inkább éreztem a közelségét, akkor azért összetudom hasonlítani ezt az életet azzal, amilyen előtte volt. Előtte azt éreztem, tényleg olyan, mint amikor az ember egy, mondjuk nekem 37-es talán, mondjuk egy 42-es gumicsizmába próbálok mocsárban menni, és állandóan beleragadok, meg a sárban beleragadok, és akkor próbálom kijönni a lábam, a csizma ott marad, tehát hogy egyszerűen azt éreztem, hogy lenyom, elfáradok, állandóan nyomott vagyok, sokkal ingerlékenyebb vagyok, pedig én egy eléggé temperamentumos természet vagyok, és ez borzasztóan megnehezítette az életem. Ahhoz képest ma már szinte mindennapos áldozó vagyok, és sokkal könnyebb az életem. A kísértés sokkal több, de mivel erősödök Istenben, sokkal kevésbé követek el bűnöket. Kijöttem olyan dolgokból, olyan bűnök szűntek meg az életemben, tehát ugye megjelentek, aztán hál' Istennek el is tűntek Isten kegyelméből, amelyekkel nagyon-nagyon sokáig küzdöttem. És nyilván rányomják az emberi kapcsolatra végét, tehát ha fáradt vagyok, ha állandóan nyomott vagyok, akkor nem tudok úgy figyelni a másik emberre, sokkal inkább türelmetlenebb vagyok, idegesebb vagyok, a problémákat nem úgy oldom meg, nem úgy állok hozzá. Ellenkező esetben szentségben, ha Istennel fel vagyok vértezve, és szentségekkel élek, akkor ez teljesen más.
Nagyon izgalmas a téma, és azt hiszem, hogy folytathatnánk tovább, de sajnos abba kell hagynunk, hiszen lejárt a műsoridőnk, de bíztatjuk a kedves rádióhallgatókat, hogy tartsanak velünk a következő héten is, hiszen folytatjuk ezt az érdekes témát, a bűn és az erény kérdését, és reméljük, hogy ez a beszélgetés és kvázi tanúságtétel sokat fog segíteni azoknak, akik hallgattak és hallgatni fognak bennünket. Mindenkinek további kellemes rádiózást kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyűri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Kolesszár Krisztián szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!